Trend-trend téma ezen a héten.
A magyar politikus tudatosan, tudattalanul, öntudatlanul a saját brandjét, saját magát, mint brandet meg akarja csinálni, vagy úgy gondolja, hogy a tevékenység, ami e felé irányul, majd e felé is fogja őt vinni. Az első paragrafus, amit leszögeznék, hogy tapasztalataim szerint az elmúlt 20 évben, és ebben nem nagyon látok, inkább azt mondom, csak egy kicsi helyi változásokat látok, nem látok arra irányuló tudatos törekvést, hogy egy magyar politikust önmagát, mint brandet fölépítse. Valószínű nem is nagyon tudja ennek a tartalmát, hogy miről van itt szó. Valószínű nem is nagyon tudja az ehhez vezető technikákat. Azt gondolom, hogy hiányoznak azok a muníciót adó tulajdonságok is általában, ami az ilyenfajta brandépítéshez szükségesek lennének. Csak ilyen apróságokat mondok, hogy ugye nálunk is megtörténik az, hogy amikor már elég magasra emelkedik valaki, akkor a pici kis apróság, amit a mindennapi életben elnézünk egymásnak, belefér, gyerekek. Ha már elég magasra emelkedtem, akkor már elkezd nem beleférni a dolog, és a magyar politikus ilyen csodálkozva fordítja feléd a tekintetét, hogy de hát miért nem fér ez bele, ne hülyéskedjél, már tavaly is belefért, tavaly előtt is, amikor megyei politikus voltam, akkor is belefért, járási politikus koromban, akkor is, meg a haverok is mondták, hogy nincs ebből semmi baj. Az, hogy egy politikusnak, mit tudom én, köztársasági elnök korában kicsit a szemére hányják, hogy miért ment neki vaddisznó módjára 35 évvel ezelőtt valakinek kezdő jogosítvánnyal. Ezen a magyar politikus csodálkozik, azt mondja persze ilyenkor reflexből, hogy valami szörnyű lejárató kampány zajlik ellene. Nem, amit az előbb hallottuk, az a mechanizmus teljesedik ki. Hogy milyen összetevői vannak ennek, a rendszerváltás egyik pici aprósága már mindenki elfeledte, és ez így is jó, hogy már elfeledtük, volt az én számomra személyesen, amikor az akkor formálódó, az első napokat élő Antal kormány, Isten tudja már kicsodát ki akart nevezni, Bonni nagykövetnek a legfőbb, vagy egyik legfőbb szövetségesünk fővárosába, és mi a mai napnál előástuk, hogy a pasinak nem olyan régen, 2 vagy 3 évvel azelőtt volt egy közlekedési balesete, ahol piás volt, ráadásul a kocsi papírjaival se volt rendben, és mindenek eredményeként egyébként meghalt valaki. És amikor ezt nyilvánosságra hoztuk, akkor 2 tapasztalatom volt ebből a dologból. Az egyik, hogy fölhívott ez a fickó, Isten bizony mondanám a nevét, de már nagyon nem emlékszem rá, hogy ki volt ez. Fölhívott a pasi, és elkezdett ordítani velem a telefonban, mint a vadállat, hogy mit képzelek én, és ez volt a visszatérő motívuma, hogy és mi közünk van nekünk ehhez. Snit bezár, letettem a telefont, és 30 perc múlva, akkor még ilyen kattogó szalagó jött az MTI-ből a napi hírfolyam. Az íróasztalom mellett elkezdett kattogni ez a telexgép, oda néztem rá, hogy éppen most mi van, és bejelentették, hogy a kormány ennek az embernek visszavonta a kinevezését. És akkor azt mondtam, hogy oké, gyerekek, valahova megjöttünk. Ez aztán a későbbiekben elenyészett, sokféle ok miatt ez már nem a brandépítéshez tartozik. A másik paragrafus, amit a kiindulásnál leszögeznék, hogy tapasztalatom szerint a magyar politikus úgy tudja, hogy ő akkor lesz egyáltalán politikus, politikuson belül, ha képes ilyen különbségeket tenni, karakter, személyiség, brand, ha ő nagyon sokat szerepel a médiában. Itt csak pontos veszőt tennék, ugyanis a magyar politikus a médiában látszani akar, szerepelni akar, de tapasztalataim szerint nem akar hatni. Mert nem tudja, hogy milyen mechanizmusokon keresztül tudna ő ott hatni, illetve az esetek túlnyomó többségében, azon a nagyon egyszerű üzeneten kívül, hogy pártomnak mindenben igaza van, szemben az ellenzékkel, amelyik kizárólag hazáruló gazemberekből áll, szóval ennél az issúnál bonyolultabb üzenetet nem hozott be a stúdióba, nem vitt magával akkor, amikor interjúra leült egy újságíróval. A történet első fele súlyos konzekvenciákkal jár, ugye, mert a magyar politikus ott akar lenni a médiában. Hogy szokták mondani, hogy ha cigány gyerekek hullanak kicsi baltákkal a kezükbe az égből, ő akkor is ott akar lenni, és az ő média jelenlétét percben vagy felület nagyságban méri. Címoldalon voltam, nagy kép volt hozzá, hosszan beszéltem, akkor én egy nagyon jó politikus vagyok. Keresztűzbe álltam a napkeltébe, és nem mit tudom én, óra 12-kor a lápvilága 12. része meg az időjárás között 4 percen volt, akkor én egy nagyon fontos politikus vagyok, és ennek megfelelő reputációm is van nekem, gondolja ő ezt gyakorlatilag egyenes következményként. Ezzel kapcsolatos tapasztalataink ugye erőteljesen megoszlanak. Amikor a rendszerváltás beütött, az első időszakban ezzel kapcsolatban ugye rengeteg civil bejött a politikában, mindenféle tapasztalatok nélkül, tegyük hozzá egy 20 évvel ezelőtt egy jelentősen más médiavilágba, amelyikben még gyakorlatilag nem volt mobiltelefon, az internetről csak egyetemi emberek hallottak harangozni úgy messziről, ilyen Facebook, meg IVIV, meg izé, hát az le is emlegessük föl, és mondom, még az MTI is ilyen hosszú papírszalagon nyomta maga dolgait, és 89-ben jött létre az első napilap, az Elbától keletre, amelyik már számítógépeken készült. De akkor láttam olyan kísérletet is, azt hiszem a Szolnok megyei néplapnál, hogy vettek már 20 számítógépet, abba beleírták az újságot, betördelték az újságot, kinyomtatták egy ilyen, ilyen tűs nyomtatóval, egy derék személyiség a hóna alatt átballagott vele a nyomdába, ott a betördelt oldalakat a szedő így kiakasztotta, és ólomba kiszedték újra. Ez volt a kommunikációs környezet egy darab televízióval, két darab csatornával, vagy másfél csatornával, ezt ne hagyjuk ki a budiból, ez nagyon nagy különbség. Ebben az időben én inkább azt láttam, hogy vannak ösztönös mozdulatok, inkább külföldön látott példák nyomán az utánzás szándékával, hogy próbáljunk valami tudatos kommunikációt csinálni, ám ebben nyoma nem volt annak, hogy valaki politikusként önmagát próbálta volna fölépíteni. Itt egyetlen dolog volt a középpontban, hogy sokat szerepeljünk a tévébe, a rádióba, az újságba, és akkor majd jó, megnyerjük a választásokat. Aztán, ha megnyerjük a választásokat, akkor magunk alá fogunk takarítani minden tévét, rádiót, újságot. Amikor már mindent megszereztük, abból az összesbe mi fogunk szerepelni, kinyerheti tehát a következő választásokat, ha nem mi. Mint látjuk, azért ez a mechanizmus nem egészen így működött, de hogy a dolognak milyen volt a milliója belülről, erre a jellemző példa, hogy talán úgy két évvel a választásokat követően, tehát olyan 92 körül, ha valaki jobban emlékszik, majd igazítson ki. Azt hiszem, akkor még a Young Rabikemnek volt a Magyarország igazgatója, Takács Ildikó, aki egy leheletnyi időre Antal József tanácsadójává vált. Aki szerencsétlen azt hitte, hogy őt azért hívták oda meg, hogy mondja azt, hogy így tessék, vagy úgy tessék, vagy amúgy tessék. Hozzá kell tenni persze, hogy az elmúlt 20 évben az én nagyon szubjektív benyomásaim alapján talán Antal József volt az a legkarakteresebb politikus, aki mindazokat az erényeket, vagy azoknak egy részét képes volt fölmutatni a nyilvánosság előtt, amikről az előző fél órában hallottunk. És ez a pár hétig ez a úgy jöttem, hogy már megyek is viszony egy profi emberrel, aki próbálta legalább úgy igazgatni azt, hogy mit tessék és hogy tessék csinálni. Az azonnal félbeszakadt, mert egy alkalommal annyit jegyzett meg a Takács Ildikó, hogy a nagyon világos, kékcsíkos, ez az úgynevezett menedzsering nem lenne szerencsés a tévénél, mert vibrál. Aznap ki lett rúgva, mit pofázik ő bele abba, hogy a magyar miniszterelnök milyen ruhát vesz magára, és egyáltalán kikéri magának a történetet. A következő időszak ennek a fejlődési folyamatnak 98-tól a Fidesznek az első totális kommunikációs kampányától számítódik. Ott egy hosszú éveken keresztül egyébként a spontán rendelkezésére álló eszközök némileg tudatos használatával építkező fiatalember Orbán Viktor került ugye a középpontba, aki azt gondolom, hogy ma a Gyurcsány mellett az egyetlen olyan politikus, akire én most rámerném mondani, hogy ő egy önálló brand, amelyiknek van ereje, értéke és nem tudom micsoda, hogy milyen a tartalma ennek a brandnek, az egy másik kérdés, és ugye van a másik végén egy immáron befejezett karaktergyilkosságnak, egy hozzákapcsolódó öngyilkossággal vegyített állapotában egy Gyurcsány, akinek megint csak egészen mások a tartalmi összetevői, de úgy gondolom, hogy ez a két brand, amelyik kvázi létező brand Magyarországon, sokféle megszorítással a politikai életbe. Minden esetre 98-ban, amikor elkezdtek egy csomó új kommunikációs technikát behozni a fideszesek, akkor lehetett látni azt, hogy volt a média irányába néhány olyan gesztus néhány politikustól, akik megint csak nem egy tudatos tartalmi építkezéssel, de ez a öreg, hívjatok már meg, én azért jobbat tudnék mondani, mint a főnök. Vagy ne ezt a tökkerütöttet hívjátok, ezek mind a saját pártokra vonatkozó megjegyzések voltak egyébként, mert én ezt jobban el tudnám mondani, és hát akkor azért mégiscsak hasznosabb lenne ez mindenkinek, de ezen túl olyat, hogy valaki önmagát próbálná építeni, önmagát próbálná önálló politikai entitásként megjeleníteni, erre azt kell mondjam, hogy mindmáig csak szándékokat látok olykor-olykor, de ezzel kapcsolatban, hogy is mondjam, csak kiteljesedés irányába haladó folyamatot még nem lehettem szerencsés láthatni itt Magyarországon. Lehet, hogy ez az én hibám is, rossz helyről nézem. Ez a 98-tól kezdődő folyamat is rendkívül egyirányú és egysíkú volt az én megfigyeléseim szerint. Orbán van a centrumba, alfája és omegája mindennek, és az alapvető célunk szerintem akkor a Fideszen belül, vagy a Fidesz kampánystábon belül sem az volt, hogy egy kemény, egységes karakterből kiindulva egy önálló politikai brendet építsünk föl. Sokkal rövidebb távú és sokkal praktikusabb megfontolások vezették akkoriban ezeket az emberek. Zárójelben jegyezném meg, hogy akik a megelőző időszak kampány technikáihoz képest azért itten új utakat nyitottak meg. Szóval igazából összesen annyi volt a cél, hogy győzzünk. És ezt követően mindjárt le is lepleződött egyébként ez a dolog, mert amikor győztünk, meg amikor aztán jött egy időszak, hogy nem győztünk, aztán megint nem győztünk, egyszer ezért, egyszer azért, utána megint azért, kiderült, hogy azért az a figura, akit ők megpróbáltak a középpontban nagyon erősen fölépíteni és minden oldalról megtámogatni, azért nem az a fajta brand, amivel a piacon hosszú távon is tudunk valamit kezdeni. Számomra egy nagyon erős, ha úgy tetszik, megtörhetetlen kagylóhéj alakult ki ebben az időben valamikor, de hát ez már valószínű a 1989-es Hősök téri beszéddel elkezdődött, meg sok mindennel egyébként, és aztán ez a kagylóhéj alkalmas lett arra az elmúlt időkben, hogy mindig egy másik kagyló lakjon benne. Már nem nagyon tudom követni, hogy mikor vagyunk a Szent Jakab kagyló állapotban, mikor vagyunk osztrigák, mikor vagyunk fekete kagylók, mikor vagyunk fúró, vagy hogy hívják ezt a ezét. Valószínű, itt nem arról van szó, egy politikus brand lett, hanem lett egy brand, amelyikbe alkalmas, mint más-más politikus lakik, egészen más, egymást úgy szólván kizáró politikákkal. Ez azért nem a klasszikus brandépítésnek a módja, és nem annak a célja. Hozzátenném, hogy ez minden esetre az elmúlt időkben, az elmúlt 20 évben Magyarországon a legsikeresebb kísérlet volt, mindenki más ettől csak istentelen távolságokra lakik. Ez az időszak, ez a 98-tól kezdődő időszak volt, amikor megjelentek a pártokban a imáron szilárdan valamiféle organizációs elveket követő professzionális marketing alakulatok, akik kezdetben igazából sajtó elhárítással és sajtó megvesztegetéssel foglalkoztak csak, és ekkor indult az a folyamat el, amelynek eredményeként ma András tette erre egy utalást, ott tartunk, hogy gyakorlatilag ezek a stábok határozzák meg a média és a politika kapcsolatát. Durva egyoldalúsággal ezek a stábok mérik a viszonyokat, de erről később majd egy picikét többet mondanék. 2006-tól következik egy harmadik szakasz, ez a Gyurcsányéknak a Gyurcsány első kampánya, vagy a Gyurcsány második kormánya előtti időszak. Megjelenik a totális médiaipar a kampányokban, és megjelenik egyfajta tudatos építkezés. Mondtam az előbb, hogy én két, vagy ha úgy tetszik ilyen formán, másfél fölépített brandet látok a magyar politikában. Ez a fél, vagy háromnegyed, vagy most már csak egyharmad, nem is tudom, a Gyurcsány, akinél én azt láttam, hogy a maga módján tudatosan próbál építkezni, bár itt szerintem Gábor már joggal veteti a szememre, hogy én önmagának a politikai pozícionálását keverem össze a brenddel. Nem nagyon van több a magyar viszonyok között ebbe, de a Gyurcsányról lehetett látni, hogy ő lépésről lépésre építette a karakterét, és ebben a karakterben, ha úgy tetszik, ő mindmáig ugyanabban a pozícióban áll. Elkezdett a Népszabadságba cikkeket írni, ő volt az okos fiú, aki kettővel több könyvet olvasott el, mint az összes többi az MSZP-ben, és akkor ezt a két könyvet megpróbálta szépen fölmondani, és akkor azt mondta, hogy kérem szépen, itt reformra van szükség, modernitásra van szükség, és a magyar félfeudális, félázsiai viszonyokat meg kell változtatni. Hogy ezt mindig nyakon önti a napi taktikai cuccaival, és mindig alá is rendeli ezeknek a napi taktikai megfontolásoknak, egyebek mellett ettől kerül szerintem a kukába. Meg a másik oldalról, ezt is hozzátenném masszívan, hogy amikor már elérte azt a nagyságot, hogy már érdemes volt vadászni rá, tehát már nem volt méreten aluli, akkor meg is indult ellene egy olyan karaktergyilkosság, ami szerintem, ezt lehet jelenteni, eredményesen befejeződött. Hogy innen van-e visszaút, ezt szerintem ez a jóslások birodalmába történik, józan ésszel szerintem nincs. Ettől függetlenül a mi ügyünk szempontjából, ami sokkal érdekesebb, hogy ez a fickó megpróbálta magát valamilyen módon összerakni, azt próbálta sugallni, hogy neki látomása van, ő Magyarország jövőjét hosszú távokban, európai tendenciákba ágyazottan látja, és ő az, én tudom, mit kell csinálni. Erre is épült egyébként ez a 2006-os kampánya, mi tudjuk, mit kell csinálni. Kampány végére kiderült, hogy francot nem tudnak semmit, főleg azt nem, hogy mit kellene csinálni. De pontosan ez a karakterépítés, vagy pontosan ez a brandépítés volt, vagy ennek a brandnek a megjelenése volt egyebek mellett szerintem, ami akkor győzelemhez segítette a szocikat. Úgy gondolom, hogy abban az időben a Fidesz egyebek mellett azért veszítette el ezt a választást, mert hibázott, ő még mindig, mint a tábornokok egyébként szokták, az előző háborút vívta, kis korrekcióval, ő még mindig arra összpontosított, hogy van a centrumban egy erős fickó, kitalálunk egy mondandót, hogy ezzel nyomulunk előre, és az erős fickó vezetésével áttörünk és megnyerjük a választásokat. A Gyurcsány kampányában több szó esett arról, hogy milyennek kell lenni a világnak, milyennek kell lenni Magyarországnak. A Gyurcsány nem ebben az álomformában, de talált egy-két olyan mondatot, ami ugye máig bennünk van, ez a van egy álmom, mondta Martin Luther King. Alig-alig vagyunk, akik tudnák ezt folytatni, hogy és következő mondat, de ez akkor egy adott pillanatban meg tudta változtatni a világot. A másik oldalon a srácok meg arra koncentráltak, hogy majdnem jók voltunk a múltkor is, gyerekek, baromi szó 3-2 volt, és arra kell vigyázni, hogy az utolsó gólt ne kapjuk be. Szerintem egyebek között itt bukták el a választásokat. Minden esetre innentől 2006-tól kezdve indult el a média felé egy elképesztő, őrületes nyomás az immáron professzionálisan szervezett sajtóaptájlungok részéről, akik nem sajtó elhárítással kezdtek most már foglalkozni, hanem ki tudja, hogy a pártok milyen belső erőviszonyait követve, értek itt ez alatt olyasmit, hogy a adott sajtóosztály vezetője kihez volt bekötve úgy közvetlenül. Ki volt az, aki egyik vagy másik érdekcsoportot próbálta, a pártomkon belüli érdekcsoportot próbálta a sajtóba favorizálni vagy lenyomni. Nem lehetett igazából kívülről belelátni, hogy kik vetélkednek ezen a pályán, de lehetett érezni részben az izzadságszagot, részben pedig a kulisszák mögül kihallatszó tompa puffanások következtében, hogy ott azért belül komoly hirigelések zajlanak. Minden esetre ezek a cégek mára fölálltak rendesen, és minden egyes pártban a sajtó részlegek osztják ki a média megjelenést, osztják hozzá az ilyen-olyan tartalmú üzeneteket, rangsorolják a szerepléseket, és egyáltalán ítélnek eleveneket és holtakat. Nem nagyon látom, ebből van kibúvó. Ma X politikust fölhív egy lapnál dolgozó újságíró, mert a pasival kapcsolatban történt valami, vagy az ő területén történt valami, akkor a pasi fölveszi a telefont, ha fölveszi, hangja megremeg, és azonnal megad egy nevet, telefonszámot, hogy annál a sajtórészlegnél, ahova ő tartozik, ki az az előadó, akinél engedélyt kell kérni arra, hogy ő beszéljen. Ebben a rendszerben, ez a televízió műsoroktól kezdve nem tudom, hogy a másik oldal arról ez úgy zajlik, hogy oda szólnak a X orgánum televíziós műsor szerkesztőjének, és ez már évekkel ezelőtt is megtörtént, hogy hiába akarod te most a Navracsicsot hívni, mi a Rogánt fogjuk küldeni. Hogy mi? Ez az életben nem derül ki, illetve hát nyilván emögött vannak ezek a belső szkanderozások, amiről az ember sose tudja meg, hogy gyakorlatilag mit jelent, és ha azt mondom, hogy hát akkor most szeretnék én itt erről a vízügyi témáról, mert ugye most hallom, hogy nyomjátok ezt a történetet, apukám el vagy maradva egy nappal, tegnapig nyomtuk, ma már az óvoda megy. Igen, de engem még azért érdekelne ez a vízügy, mert van még ebben 4-5 elvarratlan szál, vannak kérdések, amiket még nem tettek föl. Azt persze nem meri az ember megjegyezni, hogy persze vannak, amiket föltettek, csak nem válaszoltatok rá. Nem gyávaságból, nem, mert akkor utána leteszik a telefont, tehát nincs tovább párbeszéd. Mire a válasz rendszerint az, értsd már meg, hogy a vízügy nem megy, óvoda megy. Tessék szíves megnézni a hírműsorokat, illetve ezeket a háttérmagazin műsorokat. Érdemes lenne adott esetben egy 10 napon keresztül statisztikát vezetni, hogy melyik fórumon ATV, TV1, Duna TV, nem tudom micsoda van, ugye egy ilyen politikus, ahogy szokták annak idején mondani, amikor még a Napkeltében dolgoztam, hogy van reggeli kiskör, meg van nagykör. A nagykörben már a Duna TV is benne volt. Hogy hogyan vannak kiosztva az emberek? Ez soha nem személyes döntés ilyen módon, tehát a pozícionálás sem személyes döntés. Ezt megpróbálják úgy egy kicsit kijátszani, hogy ha már elég nagy bölényeknek van saját sajtósuk, akik mindenféle mutyival próbálnak bejönni a küszöb alatt, és akkor a gazdájukat próbálják eladni újabb és újabb felületekre, amiből persze ilyen üzletelés zajlik majd, hogy oké, rendben van, XY politikus most éppen gyermekét szerető atyaként akarna megjelenni, de a jövő héten lesz nálatok az a nem tudom micsoda elnökségi ülés, ugye kapok előbb egy kis információt cserébe. És kialakul egy meglehetősen ellenőrizhetetlen, átláthatatlan, ilyen mutyista rendszer, amelyben a magyar politikus önálló elemként nem tűnhet föl. A következő és a mindmáig tartó, azt írtam ide klasszikusokra is tekintette, hogy új szakasz. Ez a mostanáig tartó időszak, ez nagyjából az én tapasztalataim szerint 2009-től jelenik meg a magyar politikai kommunikációba, illetve a politikus, mint brandépítő személyiség életében. Egyrészt totális eszközként megjelenik a fegyvertárba a internet, főleg az időszak következő éveiben a közösségi felületeknek a tudatos használata, Facebook, IVIV, mindenféle egyéb. Ugye épp most mondta az Orbán, ha jól emlékszem, az Európa Parlament, vagy minket vádolnak internet ellenességet, a Facebookon nyertük meg a választásokat. Hogy erről ő mit tudott és hány üzenetet pötyögött be azzal az ő szent kezével, megoszlanak a vélemények, tudomásom szerint a mobiltelefon sem tudja használni. Minden esetre ekkor már a ma ismert média világa teljes arzenállal van előttünk, lehetnének benne sokkal határozottabb, erősebb egyéni megjelenési törekvések, lehetnének egyéni pozícióépítése sokkal nagyobb törekvések, de minden pártot beleértve, vagy majd minden pártot beleértve, ekkorra vált totálissá Magyarországon az a fajta úgynevezett pártfegyelem, vagy párturalom, vagy belső centralizált pártszervezési alapeszme, melynek eredményeként minden magyar párt egy emberből áll, aki éppen a főnöke, az összes többi macska Jancsi, aki legfeljebb a hónalról beszélhet ki. Csak korlátozottan csapásmérő kis egyéni kezdeményezésekre tudnék én itt az utóbbi időben bármelyik oldalról rámutatni. Egy apróság, évek óta tartó ilyen kísérlet, mondjuk a Szili Kataliné, aki már annak idején a Gyurcsány feltűnésekor megpróbálta magát tartalmi és ízlésbeli okokból, kvázi mint a párton belüli ellenzék vezéralakja vagy okoskodója föltüntetni magát, csak soha nem volt meg élettörténete miatt, az addigi politikai pályafutása miatt, az intellektuális kapacitása miatt, orátori képességei miatt, sose volt az a fedezet ennek a történetnek, hogy bárki is akár csak félreértésből, akár egyetlen percig is önálló entitásként tekinthetett volna rá. Véletlenül ez így marad a jövőben is. Van egy másik kísérlet, ami inkább taktikai nyomorúságból, napi politikai kényszerűségből született, egy picit talán erősebb belső fedezettel, bárha ezt elkezdjük hosszú távon visszafelé kaparni, akkor itt is hiányzott az a fajta megtisztulási folyamat, hogy a morális alapeszméket már a mindennapi életemben is képes legyek képviselni. Ez a Bajnai Gordonnak az az időszaka volt, amikor ugye megpróbált elszakadni az MSZP-től, úgy tett, mint 89-ben a Németh Miklós. Ő próbálta azt az utolsó pár hónapot úgy végigvinni, mint ha nem az MSZP kormánya lenne. Ezzel kapcsolatban próbált egy-két bátortalan lépést tenni az én olvasatomban, ahhoz, hogy ő önmagát önálló politikai entitásként létező személyiségként tüntesse föl. Részben kevés volt az idő, és mondom, részben, ha elég sok offshore tudnak rövid idő alatt az ember fejéhez vágni, akkor ezzel kapcsolatban egy gazdasági válságot kezelő miniszterelnöknek a erkölcsi pozíciói finoman szólva könnyebben megingathatóak. Ugyanebbe a csoportosulásba tolnám én be, talán még kevesebb eredménnyel az Oszkót, aki mint pénzügyminiszter ugye azt a trükköt próbálta eljátszani, ami egyébként a magyar politikában, tessék megnézni, széles körben elterjedt eszme, hogy én, ne tessék hülyeskedni, nem vagyok én politikus, én szakember vagyok, mondja a miniszter. És én számos szakemberrel találkoztam már, aki pár évig éppen miniszteri tisztséget viselt, és talán még a végén is elhitte magáról, hogy hát őnek is semmi köze nincs a politikához. Amíg magát ezzel becsapja, nekem semmi bajom nincs, amikor már a környezetét is megpróbálja átverni ez ügybe, akkor már megint csak súlyos hitelességi deficitek merülnek föl. A másik oldalról én két példát ragadnék ki, ahol láttam egyfajta kísérletet arra, hogy valaki önálló politikai személyiségként tűnjön föl. Nem tudom, ki honnan jött, ezt ne tessék följelentésnek tekinteni. Az első figura ez a Rogán nevű fickó volt, aki megfigyeléseim szerint okos, intelligens ember, aki ugye amikor föltűnt az első Orbán kormány alatt, akkor ő a Fidesz ifjúsági szervezetéből szinte ismeretlenként zuhant be a parlamentbe, és ott azonnali hatállyal ráosztották a pártökle szerepet. Ő volt az, aki kíméletlenül tört zúzott, mint az elefánt a porcelánboltba. Elég rendesen meg is utálták, aztán szerintem talán még több is került a nyakába, mint amennyiben személyes része volt a Fideszből való kiábrándulás folyamatában, aki aztán a bukott választásokat követően 2002-ben nagyon tudatosan, ezt már személyes találkozásokból is tudom, nagyon tudatosan visszavett ebből, volt ereje visszavonulni, háttérbe menni, volt ereje nem szerepelni a médiába hosszú-hosszú hónapokon keresztül, és szépen lassan, azt kell mondjam, hogy olyan lassan, hogy a végén már hiteles is lett a dolog, elkezdte átpozícionálni magát a töprengő, hezitáló, az ország sorsáért aggódó intellektuel politikussá. Ennek a végeredménye lett ugye a megnyert 5. kerületi választás, és most a választások után meg úgy látom, hogy egy retardációs folyamatnak vagyunk tanúi, megint visszaállt ebbe a Fidesz-ököl, vasököl, odasújt, ahova köl pozícióba, magára vállalva egy csomó egyéni parlament iránti törvényjavaslat beadását és sok minden egyebet, és azt látom, hogy némi mámor tünetei látszanak. De ez biztos, hogy egy jó dolog. A másik, ahol egy egész halványan ellent mondanék, ahol én láttam az elmúlt hónapokban kísérletet arra, hogy önmagát önállóan megfogalmaz, Lázár János volt. Nagyon óvatosan, nagyon, hogy mondjam, lassacskán steppelgetve, és ha jól olvastam én, akkor az volt az üzenet, hogy én vagyok a sikeres vidéki fiatal politikus, aki lám ebbe a nagy, centralizált Fidesz kvatyvaszba önálló hatalmi létezővé tudtam nőni. Egy vadregényes szombat délután olyan 16-17 fokos középhőmérséklet mellett negyed óra alatt foszlott semmivé. Ha jól emlékszünk erre a nem túl régi eseményre, nagy kérdés, nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy van-e ebből út föl, vagy van-e ebből út ki. Én e pillanattól kezdve azt kell mondjam, hogy őt a politika szempontjából a politikai brendek piacán leértékelt árúnak, sérült árúnak tekintem. Nem tudom, hogy van-e belőle visszaút, de hát csodák bármikor létezhetnek, úgyhogy ennyit mondottam volna el, és élmény volt hallgatni, aki előttem beszélt.